A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Gardiner és együttesének múlt heti koncertje, Nadine Sierra áriestje, illetve Ránki Dezső a Bartók Emlékházban, ezek mai főbb témáink. Kezdjük azonban opera bemutatókkal. Két operát mutatott be az Eiffel műhely, vagyis hát tulajdonképpen az Operaház, Selmeci Györgytől egy operát, illetve Vajda Jánostól. Ez egy ünnep a magyar opera játszás történetében, de most mindenek előtt az Operaház illetékeseinek egy közleményét kell tolmácsolnom. Elnézését kérik a kedves hallgatóknak, hogy nem tudnak zenei idézetet biztosítani valamilyen technikai malőr folytán. Ezt most átadom, ezt az üzenetet, én is nagyon sajnálom, és ők is nagyon sajnálják, tehát úgy fogunk beszélgetni két operáról, hogy ezt most nem tudjuk idézni, nem tudjuk felidézni a zenei részleteket, pedig hát gondoltam, hogy Selmecitől is, meg Vajda Jánostól is egy-egy részletet azért csak beteszünk. Azt meg úgy gondoltam, hogy nem valami szerencsés, hogy a szerzőknek valami korábbi darabjával mindezt megkerüljük. No, tehát Királyi Fenség, ez az első, a Selmeci opera, illetve az Ítélet, ez a Vajda opera. Kezdem a Selmeci operával. Nekem az volt az érzésem, Mesterházi Máté ül mellettem, és vele beszélgetek majd erről, mind a két darabról. Nekem az volt az érzésem, hogy hát rengeteg erénye van ennek a darabnak, és majd én el fogom mondani, hogy mit gondolok annak, de ez a Thomas Mann írás, ez nem kiáltott opera színpad után, úgy érzem. Ez egy tulajdonképpen mese, és ha szabad ilyet mondani, inkább lírai hangulatú, mint drámai. Tehát nincsenek igazán nagy drámai összecsapások ebben a írásban, és ezért ezt nehéz színpadra vinni. Mindent elkövettek azok, akik színpadra vitték, Horváth Péter, aki a szöveget, a librettót írta, illetve Szabó Máté rendező, illetve hát majd Mesterházi Máté ellent mond nekem, hogyha úgy érzi, és az előadók is, de nem volt igazán drámai ez a darab, úgy érzem. A zenében rengeteg erényt találtam, minden olyan résznél, ami nagyon karakteres, vagy egy kicsit ironikus, vagy egy kicsit könnyed, ott elemében van Selmeci, de hát ezt megszoktuk tőle, ő ebben nagyon virtuóz. Amit nem szerettem, az a prozódia. Na most itt egy örök problémája van a magyar szövegű daraboknak, hogy a magyar prozódia, tudjuk, hát eléggé ellenáll a dallamosságnak, mert hogy minden szónak az eleje hangsúlyos, akkor is, hogyha rövid szótag. És ebből egy ilyen elég furcsa dallamosság kerekedik ki, nagyon élőbeszédszerű, és ezt szerintem Selmeci se tudta elkerülni, hogy valamivel lazább legyen. És itt rögtön hozzáteszem, hogy a Vajda operában ez sokkal kevésbé volt nekem probléma. Átadom neked a szót.
Hát hadd kezdjem azzal, hogy van egy régi latin mondás, hogy a könyveknek megvan a maguk sorsa. Na most ezt egy kicsit át is formálhatjuk úgy, hogy a könyveknek megvan a maguk zenei sorsa is. Tehát Michel de Gelderódnak meg kellett várnia azt, amíg Ligeti György írt a drámájából egy adekvát, egy ultimatív, egy olyan operát, ugye a Le Grand Macabre-ról van szó, amiknél úgy érezzük, hogy egy másfajta megzenésítés nem is bírna el. Pont ez a megfelelő, az adekvát. Ugyanez van Samuel Beckett drámájában, ugye a Végjátékban, amelynek meg kellett várni a Kurták Györgyöt, és úgy érezzük, hogy egy ultimatív, egy definitív, egy végső és felülmúlhatatlan megzenésítést kapott. Na most ebben a kettős opera esben én úgy éreztem, hogy Dürrenmattnak érdemes volt megvárnia Vajda Jánost, ezzel a kisregényével, és viszont Selmeci György operájában nem volt ez az érzésem. Úgy éreztem, hogy ez nem egy adekvát megzenésítése a Thomas Mann regénynek, ugye egy korai regényről van szó, a Königliche Hochheit, Királyi Fenség, ezt ő a Buddenbrook ház után írta, amikor a Buddenbrook ház még nem volt világhíres regény, de már megjelent, és viszont ez a második regénye, ez viszont rögtön nagy siker lett. Tulajdonképpen, ahogy a Buddenbrookban a saját családja történetét írta meg Mann, ebben a házassága történetét, ugye Katja Pringsheimmel való házassága történetét, maga a sztori, hogy egy uralkodásra alkalmatlan, kénytelen a trónra lépni, tulajdonképpen fizikai fizikailag is deformált, degenerált, de jó szándékú fiatalember beleszeret egy gazdag polgárlányba, egy milliómosnak a lányába. Két kívülálló, két Außenseiter, két outsider, ugye Thomas Mann mindig érdekelte, és miután happy end a történet, tehát egybekelnek, ezért már a korabeli kritikák is operettszerűnek tartották. Tehát ezt a történetet operettnek nagyon el lehetne képzelni. Antal Csaba díszletében az a lépcsősor, hát az tulajdonképpen, ha úgy veszük, nagyon operettes. De a másik oldalon ez, amiről te beszélted, ez a líraisága a darabnak. Tulajdonképpen ez a dekadenciája, ami Thomas Mann világára annyira jellemző, hogy elvesztette az alkalmasságát, hogy a generációk egyre kevésbé alkalmasak arra, hogy betöltsék a társadalmi szerepüket. No, ilyen operákat éppen Thomas Mann korában nagyon is írtak, késő romantikus operákat, egy Alexander Zemlinsky, egy Franz Schreker, ugye? Gondoljunk arra, hogy a megbélyegzettek Schrekernél vagy Zemlinskynél a törpe. Itt mindig egy nyomorék, egy csúnya ember szeret bele egy szép herceg kisasszonyba. Szóval ez a történet, ez vagy lírai kéne, hogy legyen, vagy pedig operettes kéne, hogy legyen. Thomas Mann írása egyébként teljesen ironikus, tehát ő ironizál ezen az egészen.
Hadd szóljak közben, hogy a törpe, a Zemlinsky opera, az is önéletrajzi jellegű.
Hát hogyne, hát hogyne. Úgyhogy természetesen megvannak ennek a darabnak az előnyei, és számomra a legőszintébb és legértékesebb pillanata, ahol Selmeci azt hiszem, hogy szinte egy önportrét rajzol, abban a bizonyos monológiában a főhősnek, amelyik a önmagával való szembenézés, egyfajta lamentó, egyfajta síralom tulajdonképpen arról, hogy mi lehetett volna, és mivé kellett volna lennie, és hogy erre alkalmatlan.
Egy pár szót a szereplőkről. Szemenyei János volt a főszereplő, aki ugye nem vérbeli operaénekes színész, de szerintem nagyszerű volt.
Nagyszerű, és hát az, hogy ő a generációjának egyik legintelligensebb énekese, ezt már többször bebizonyította. Azt kell mondjam, hogy őt feltétlenül meg kell említenünk, és a két fiatal hölgyet, a grófnőt éneklő Balga Gabriellát, és hát főképpen ugye ezt a polgárlányt, aki partnerév éppen a kívül állósága miatt partnerévé tud lenni ennek a hercegnek. Megyi Moretz Ildikó énekli, egy nagyon szép, értékes szoprán hangot ismerhetünk meg.
Hadd tegyem hozzá a férfi szereplőket, illetve hát még egy Mester Viktóriát mikvetlenül a hölgyek közé ott a prologban. Bátki Fazekas Zoltán, Kovács István Überbeinben például nagyszerű volt, Rász István, aztán mindent elmondtam, és hát Szenei Kálmán és a zenekar nagyon jól működött, de hát ez a Vajda operában ugyanígy elmondhatjuk. Most jön tehát akkor a másik opera, a Vajda opera, Dürrenmatt novella, ami egy nagyon érdekes novella, a Baleset ez a címe, Ítélet lett itt a címe.
1955-ös darabja, illetőleg kisregénye Dürrenmattnak, ugye nagyon jellegzetes, tehát ez a gazdasági csoda idején a svájci jólét, és ebben a jólétben, a jólét felszíne mögött feltárulkozó emberi szakadékok tulajdonképpen. Hát ez egy krimi, végső soron egy lélektani krimi, ami nagyon jellemző Dürrenmattra, és hát a németek kritikus pápája, Marcel Reich-Ranicki ezt az elbeszélést az 1945 utáni német nyelvű irodalom egyik legjobb elbeszélésének tartotta. Valóban különlegesen izgalmas, nagyrészt párbeszédes, tehát nagyon jól adja magát a színpadi és filmes és rádiójátékos megvalósításokra, és azt kell mondjam, hogy remek a szövegkönyv, ami Vajda János rendelkezésére állt, tehát nagyon jól a lényegre koncentrált a libretto, és hát Váradi Szabolcs egészen zseniálisan szedte versekbe a szöveget, úgyhogy Vajda nem véletlenül a legjobbakkal dolgozik együtt, és azt kell mondjam, hogy ezzel az operájával a 19-re húzott lapot, mert én úgy gondolom, hogy a Mário és a Varázsló óta ilyen tökéletes darabot Vajda nem írt, sőt, megkockáztatom, hogy tulajdonképpen a Mário és a Varázslónak a pár darabját írta meg. Azt az operát írta meg, amelyet ezentúl a Mário és a Varázslóval együtt egy estén lehet majd játszani, mert azt állítom, hogy ez az Ítélet című opera, ez meg fog maradni a magyar repertoárban, és tulajdonképpen mind a két mű ugyanazt az emberi problematikát tárgyalja, hogy az egyik ember hogyan tudja manipulálni a másik embert.
Egyetértek ezzel, hogy a Mário után ez a másik, én nyugodtan kimondom, ez zseniális, ez egy remek mű, ez az opera, és hát a Mário is egy óriási dobás volt annak idején, annyit azért hozzátennék, hogy én a köztelévő Vajda operákat is általában nagyon szerettem és jónak tartottam, de hát tényleg ez valami egészen kivételes, és főleg azért kivételes, mert valami olyan stílus talált itt meg Vajda, ami abszolút egyéni, noha ugyanakkor rengeteg szállal kapcsolódik mindenféle hagyományhoz, Puccinitől kezdve francia barokk hagyományokig, de az egésznek végig van egyfajta olyan lüktetése, ami abszolút egységessé teszi, és itt a prozódia is, hogy visszautaljak az előző operára, szerintem tökéletesen megvan oldva, először ezt a prozódiai problémát Vajda éppen a Márióban oldotta meg. Ott csinált egy olyan dallamosságot, ami egyáltalán magyar volt, de nem ilyen földhöz ragadt, mint ami sajnos nagyon sok magyar darabban.
Igen, és hát ezt a földhöz ragadtságot, amit te említesz, ez tulajdonképpen most a Selmeti darabjában is egy kicsit minket az 50-es éveknek erre a szociál zenéjére emlékeztet, mert akkor született nagyon sok ilyen darab, és hát Vajdánál, amitől az első pillanattól fogva beszippantott minket ez a zene, az tulajdonképpen az, hogy végig egy polifonikus szövésmódja van, és hogyha belegondolunk, ez azért tökéletes a Dürrenmatthoz, mert a Dürrenmattnak is van egy ilyen szarkasztikus, groteszk, távolságtartó, ilyen hideg, gyilkosan hideg írásmódja, és hát a polifónia, a polifonikus szerkesztés az mindig egyfajta objektiválás is. Úgyhogy ez tökéletesen megvalósítja a darabot, ugyanakkor hihetetlen színes hangszerelést hallunk, és mindig előbukkan Vajda humora, tehát amikor hirtelen zongora akkordok szólalnak meg, ugye, és akkor hirtelen Stravinsky, meg nem tudom, mindenféle neoklasszicista szerzők és minták juthatnak eszünkbe, akkor kiderül, hogy tényleg ez egy harsányan humoros zeneszerző, spriccel a humortól, és én nekem meg kell mondjam, hogy én Poulenctől kedve Ligetin át, nekem mindig azok a zeneszerzők voltak rokonszenvesek, akiknek van humorérzékük.
Hát ebben is egyetértünk nagyon.
A zenének ez a szervezettsége ugyanakkor megenged, érdekes módon megenged betétszámokat is. Tehát ott van például a hallatlanul vicces ötlet, hogy a hóhér egy verbunkost és egy csárdást énekel el arról, hogy milyen jó dolog, amikor az áldozatával együtt marad, és hát tulajdonképpen majd, hogy nem egy ilyen szerelmi viszony alakul ki az áldozatával, akit ki kell végeznie, és hát ez egy hallatlanul frappáns ötlet, vagy például a főhős, akit hát Horváth István énekel, Trapsot Horváth István énekli szenzációsan, a főhősnek ez az operett száma, amiben arról énekel, hogy hát a nők az ő lába előtt hevernek, és egyáltalán nem érezzük azt, hogy ez szervetlenül került volna a darabba, hanem itt ismét a darab egész szervezettsége megengedi ezeket a poénokat.
Igen, mintha hirtelen valami kinyílna, de abból az anyagból, ami addig volt. Na hát mondjuk el a szereplőket, Horváth Istvánt már említette, Cseh Antal, Szélpál Szilveszter, Balczó Péter, Rász István, illetve az egyetlen női szereplő, Farkaséti Márta, ezek zseniálisak voltak szintén. Most nyugodtan mondom még egyszer ezt a szót, mert annyira élveztem, hogy lehet, hogy egy kicsit túlzok.
Azt kell mondjam, hogy a szereposztások tekintetében az volt az érzésem, hogy az operaház is ezúttal Vajda mellett tette le a voksát, tehát a második operának, a Vajda operának a szereposztása egyenletesen kitűnő színvonalú volt.
És még valamit, ami a rendezőt, Szabó Máté dicséri, hogy egy nagy veszély, hogyha sokan énekelnek egy asztal körül például, akkor még az is nehéz, mondjuk a hátsó sorokból, az is nehéz megállapítani, hogy ki énekel éppen. És éppen ezért ki voltak vetítve az arcok, amit én egy nagyon jó ötletnek tartok. A zenekart is csak dicsérhetem, és Szennai Kálmánt, és most van az a pillanat, hogy megint elnézést kell kérnem, mert hogy nincs idézet, majd lehet, hogy a következő heti műsorunkban valamit sikerül betennünk utólag erről a darabról, de hát ezt egyelőre nem ígértem meg. És most következik egy kis Bach zene, Der Himmellacht, ez egy kantátának a nyitótétele, ebből hallanak most részletet Gardinerrel és együttesével. Itt még a Monteverdi kórus és az angol barokk szólistákat vezényelte Gardiner, de most egy másik együttessel jött Budapestre, a mikrofonnál Bóka Gábor.
Nem a régi, ám de régi zenés együttesekkel érkezett. The Constellation Choir and Orchestra, olvashatjuk. Nincs két éve, hogy ez a két együttes megalakult. 2024 nyarát olvashattuk mindenféle tájékoztató anyagokban, de azt tudni kell, hogy egyrészt vannak tagok, akik az angol barokk szólistákból, Monteverdi kórusból, más korábbi Gardinerhez kötődő együttesekből jöttek át ebbe az együttesbe. Debreceni Katit láthattuk például hegedülni, akit már több budapesti koncerten is, és hát ugye tudjuk, hogy ő egy alaptagja volt az angol barokk szólistáknak. És tudni kell, hogy itt egy nagyobb művészeti projektről van szó, ami már régebbi ennél, az, hogy konkrétan zenekar és énekar alakult ez a 2024 nyári esemény. Hogy miért van az, hogy Gardiner korábbi együttesei léteznek, immár Gardiner nélkül, és Gardiner új együtteseket alakított, ennek van bulvár vonatkozása, ennek lehet egy nem bulvár vonatkozása is, egyébként egy 80 fölött járó művészről beszélünk, aki akár minden külső hatás nélkül is átadhatja a stafétabotot. Nem is talán az a fontos, hogy miért van ez így, az annál érdekesebb számunkra, hogy egyrészt a Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat néhány nappal korábban hallhattuk Gardiner nélkül Budapesten.
Hallottam egyébként, és beszéltem is róla.
Így van. Most viszont hallhattuk Gardinert, és feltehettük a kérdést, hogy másként vezényel-e ő maga, és más hangzásképet csalogat-e elő az új együtteseiből, mint azokból, akikkel sok évtizeden keresztül dolgozott, és akiket élőben is többször hallhattunk Budapesten, és hát megszámlálhatatlan mennyiségű lemezfelvételről ismerhetjük a produkcióikat. A válaszom egy nagyon határozott nem. Az a helyzet, hogy ugyanazt a jellegzetes Gardineri hangzásképet hallom az énekkarban és a zenekarban, a nagyon fényes, nagyon szép hangzásra törekvő, de ugyanakkor nagyon rugalmas játékmódot mind az énekkarban, mind a zenekarban, nem is tudom külön választani tulajdonképpen a kettőt. Nagyon-nagyon-nagyon karakteres stílus ez, amelynek a sok-sok pozitívuma mellett én egy korlátját is látom és hallom, tulajdonképpen azóta, hogy 10 éves koromban az első Gardiner felvételeket hallgattam, egy bizonyos értelemben zavar ennek az előadásmódnak, ennek a játékmódnak, ennek a stílusnak, ennek a megközelítésnek a túlzott lekerekítettsége, a túlzott tökéletességre való törekvése. Persze mondhatjuk Magyarországról, hogy hát savanyú a szőlő, azért mondunk ilyeneket. Nem erről van szó, emlékszem, hogy amikor először hallottam Gardinert élőben zenélni, az is már a MÜPÁ-ban volt, 2000-es évek közepén egy Mozart hangversenyen, akkor lenyűgöző volt, és katartikus hatást gyakorolt rám az, hogy így is meg tud szólalni egy régi zenei együttes, vagy egyáltalán egy zenekar, ahogy az ő keze alatt megszólalt, de ahogy a második, harmadik, negyedik koncertjüket, vagy aztán a sokadik lemezfelvételüket hallottam, hatalmába kerített egy olyan érzés, hogy picit, mintha ugyanazt hallanám mindig. Érdekes kettőség ez, mert nem szűnök megcsodálni azt, ami Gardiner keze alatt megszólal, de ugyanakkor a csodálatom az a jelenségé, és talán kevésbé az egyes zenéké, amik megszólalnak a keze alatt.
De ez érdekes, mert nekem Nicholas Hanunk úrral is körülbelül ugyanez az érzésem, hogy mindig nagyon fel lehet ismerni, hogy ez ő.
Ebben
ez
teljes,
nem baj.
Ebben teljesen egyetértek, nem biztos, hogy baj. Ha már Hanunk úrról beszélünk, nyilván ott már egy lezárt életműről beszélünk, más egy kicsit a megközelítés. Őt is volt szerencsém többször is hallani, még külföldön is. Másként volt karakteres, úgy érzem, hogy ott nem mindig a lekerekítettség és a szép hangzás volt, ott nagyon sokszor problematizálta a darabokat, különösen emlékszem például a Smetana eladott mennyasszonyára egy Gráci előadásból, ki gondolná, hogy annyi probléma van abban a műben, hogy az nem egy, hogy annak idején Fodor Géza egy kritikában fogalmazott, egy szerény remek mű, hanem hogy nagyon kemény indulatok feszülnek annak a műnek a kottájában, és hát azt Hanunk úr megmutatta. Itt Gardinernél ezt nem érzem, nagyon sok mindent érzek, ami le van írva, az csodálatosan megszólal, de minthogyha ő az örök szépség megmutatására törekedne. És nem nagyon látom, hogy ebben változás lenne az ő akár 40-50 évvel ezelőtti mondjuk messiás lemezéhez képest, amit még Hungaroton licensz bakelit lemezen hallgattunk annak idején.
Két kantáta és a húsvéti oratórium hangzott el ezen a koncerten.
Hiszen Johann Sebastian Bach művek hangzottak el végestelen végig. Der Himmel lacht die Erde jubiliert volt az egyik kantáta, és a Bleibei uns volt a másik kantáta. Két viszonylag alacsony sorozatszámú kantátáról beszélünk. És hát aztán a második részben az egyébként ugye szintén nem nagyon hosszú húsvéti oratórium, ami valójában megint inkább kantáta, ha a terjedelmét nézzük. Ha a dramaturgiáját, akkor ezért valójában egy picit elmozdul az oratórium felé, hiszen itt dramatizált eseményekről beszélünk, szóval valahol a kettő között van. A két kantáta is egyébként húsvét ünnepéhez kötődik, a húsvét utáni kedden került sor erre a koncertre, szóval mondhatjuk, hogy teljesen a legjobb időben és a legjobb pillanatban. Egyébként eszembe jut, hogy egyszer valamikor húsvét táján egy János Passiót is játszottak Gardinerék, szóval nem is ez az első alkalom, hogy ők húsvéti Bach zenéket hoznak nekünk. Milyenek voltak az előadások? Hát nagyjából olyanok, mint amilyenekről általánosságban beszéltem Gardiner kapcsán. Felsőfokú zenekari játék, a nagyjából 20 fős énekkar, egészen lenyűgöző, könnyed, de nem könnyű, áttetsző, de ugyanakkor súlyozni is képes hatást keltett mindvégig, és hát a kórusból léptek elő a szólisták, Hilary Cronin, szoprán, Eline Velle, mezzoszoprán, Jonathan Henley, tenor, és Jack Comfort, basszus, akik közül elsősorban a hölgyek nyújtottak kifogástalant, az urak talán valamivel halványabban teljesítettek, de nem annyira a hanganyag, mint inkább a pódium személyiség súlya volt kevésbé átütő az esetükben. Ez talán a húsvéti oratóriumban volt feltűnőbb, ahol nagyobb szerep, terjedelmesebb szerep jut nekik. Egyáltalán a húsvéti oratórium gerincét valójában két nagy, szemlélődő, terjedelmében is hosszú ária adja, aminek én itt most elsősorban a zenekari megfogalmazását éreztem egészen elmélyültnek és csodálatosnak, olyannyira, hogy egy pillanatra még a Gardiner művészetével kapcsolatos kérdőjeleim is felkiáltó jelekké változtak.
Most Bach 6. kantátájából hallanak részletet, Gardinerrel ismét a régi felvételt tudjuk most idézni, tehát a Monteverdi kórus, illetve az angol barokk szólisták működnek közre. Sztáresek zongorával, a sorozat ezúttal Nadine Sierrával folytatódott. László Ferenci a szó.
Aszmi Grigorian és Aigul Akhmecsina után április 11-e estéjén Nadine Sierra lépett fel az opera Sztáresek zongorára című sorozatában. Vagyis alig 1-2 hónapon belül sorban immár a 3. olyan énekesnő adott ária és dalestet az Operaház színpadán, aki kétségen kívül és vitán felül a nemzetközi élmezőny legelső sorához, egyszer s mind az ereje teljében viruló nemzedékéhez tartozik. A floridai születésű, puertorikói és portugál, valamint olasz felmenőkkel rendelkező Sierra például még csak pár hét múlva lesz 38 esztendős. Igaz, az énekesnő már most is viccelni kényszerül haladott életkorával, és azzal a ténnyel, hogy mi hosszú ideje része az életének egyik-másik nagy szerep, így kivált kép Gilda szólama. Egyáltalán az énekesnő rendkívül kommunikatívnak bizonyult ezen az estén. Beszélt a spanyol-latin örökségéről, a tündökletes piros Dior ruhájáról, amelynek legombolható részétől, akár csak a cipőjétől meg is szabadult a koncert egy pontján. Kismilliomodikként ő is megfricskázta az operát és a balettet csacskán lekicsinylő Timothée Chalamet, és persze szólt a művészet a zene szerepéről és hatalmáról is. Ez utóbbiakat pedig szerencsére tettleg is igazolta énekszavával. Jól lehet, a koncert nem indult teljességgel optimálisan. A rekord rövidségű, alig fél órás első rész kezdetén ugyanis Julia boldog türelmetlen első felvonásbeli keringője úgy hangzott fel Gounod operájából, hogy valamiképp mégis elfelejtett megszólalni. No, a Sierra hangja már az első pillanattól kezdve imponáló volt, akár csak 3 éve, amikor első budapesti fellépésén a Margit-szigeten hallhattuk. Ez a hang lányos bájú és mégsem szubrettes. Szép színű, nagy vívő erejű és imponálóan technikás. És mégis, Sierra és ügyes zongora kísérője, a kisfiús küllemű, az énekesnő által szeretetteljesen pátyolgatott Brian Waghorn úgy abszolválta a nyitó számot, hogy az inkább csak korrekt emlékeztetője volt Gounod élettel is slágerének. És mi tagadás? Részben még hasonló jelleggel hangzott el Louise áriája Gustave Charpentier azonos című operájából. Egészében hangulatosan, de nem a semmiből pár perc alatt egy egész világot megteremtő módon. Mert hogy az ária és dalestek során bizony ilyen mohó elvárásokat támasztunk az előadókkal szemben. És hogy minden abszurditásával együtt ez mégis észszerű remény és kívánság, azt mindjárt az első 2 áriát követően maga Nadine Sierra bizonyította. Ekkor ugyanis az eredetileg meghirdetett 4 Debussy dal helyett alig hanem utolsó pillanatos változtatásként 4 spanyol dal, Rodrigo Cuatro Madrigales Amatorios című 1948-as ciklusa hangzott el. És noha az elsőprő többségében, megkockáztatom a feltételezést, nem spanyolajkú közönség, ezúttal még a feliratos segédletet is nélkülözte, Sierra mégis valósággal berántott minket ebbe a részint szívszorítóan mélabús, részint áradó temperamentumú délszaki dalvilágba. Ha úgy tetszik, megint egyszer érzékletessé téve a feszélyező kérdést, mi célt is szolgál a dalok szövege, ha egyszer azt nem értve, az adott idiómát nem ismerve is váltig érvényesül a nézőtéren a művészi hatásmechanizmus. Innentől kezdve azután már nem lehetett okunk több panaszra. Az első rész záró ária, vagyis Gounod Júliájának immár sokkal a zaklatottabb méregáriája olyan drámai szépséggel a művészi koncentráció oly imponáló magaslatán hangzott el, hogy a szünet szinte aggodalmat kelthetett a nézőben. Vajon nem lefelé fog-e vezetni innen az utunk? De nem. A második rész elején Sierra évtizedes parádés szerepe, Gilda Caro Noméja ugyanazt a szintet lőtte be, azaz, hogy koloratúrázta be. És ha itt, illetve a második rész második Verdi nagyáriája, vagyis Violetta Sempre Liberája előadása során futólag föl is merülhetett némelyik hallgatóban, hogy a szopránt próbáló csúcshang megszólalhatott volna talán egy hajszállal fölényesebb és kiadósabb módon is, azért az ilyen gondolat alkalmasint rögtön szűkkeblű hálátlanság gyanánt került elvetésre. Méltán, hiszen az énekesnő ennél is sokkal többet adott. A szerep a figura áriába sűrített operai léptékű portréját, és egyúttal, csak látszólag paradox módon, a koncert közvetlen, oldott szituációjának megőrzését. Amikor pedig, mint a kiadott program utolsó előtti számaként felhangzó Zarzuela részletben elszabadulhatott az énekesi virtuózitás és kicsattanó kedély, olyankor Sierra jó szerint játszótársává avatta a közönség egészét. A bőkezően mért összesen 50 ráadás során azután csak még átütőbbé vált ez az örömelvű együttműködés. Különösen 2 olyan Puccini ária kapcsán, amelyek máskülönben nemigen kaphatnak majd helyet az énekesnő repertoárján. A Bohém élet tenorslágere, a most persze diadalmas magas C-vel felhangzó Che gelida manina legalábbis egészen biztosan mindössze mókás kirándulás. ám a Toszka szólamából megidézett Vissi d'arte olyan gazdag, sőt dús hangon szólalt meg, hogy a lenyűgözött, hálás és kíváncsi hallgató épp úgy hajlamos lehet nyitva hagyni az amerikai szoprán számára az egyszer a messze jövőben ki tudja talán-talán mégiscsak elérkező lehetőséget, ahogy azt maga Nedin Sierra tette.
Violetta áriája következik Verdi Traviátájából egy régebbi felvételen, Nedin Sierrát ezúttal zenekari kísérettel halljuk. Április 11 és 12 Bartók Emlékház Ránki Dezső zongora estje. Előre mondom, hogy a 12. koncertről kaptunk felvételt. Hát rögtön megkérdezem Csengeri Kristófot, hogy melyiket hallgatta, meg nyilván a másikat.
Így van, én a 11. szombatesti koncertet hallgattam meg, arról nem készült felvétel, tehát azért nem kaphattatok róla, és csak a 12-ről, de ahogy feltételezni merem, nyilvánvalóan nem lehetett nagyon jelentős különbség Ránki Dezső előadásának sem a koncepciója, sem a színvonala között a két estén, és azt mindenképpen mondhatom, hogy ugyanaz a műsor szólalt meg. Úgyhogy talán rögtön kezdeném is ezzel, hogy ez egy három részből álló, de egy végtében elhangzott koncert volt, amit nagyon koncepciózusan, taps nélkül játszott végig Ránki Dezső, tehát volt egyfajta kompozíció jellege. Az első szám az némiképp levált, de csak némiképp a műsorról, mert az Haydn F-moll variáció sorozata volt, az a bizonyos, nagyon nevezetes és az életműben nagyon magas polcon álló mű 1793-ból, ami egyébként elég ellentmondásos módon Un Piccolo Divertimento néven is ismert, de hát minden csak nem piccolo és minden csak nem divertimento, mert azt feltételezik, hogy az ő nagyon kedves, meghitt barátnője Marianne Genzinger halálhíre is ott van a mű komponálásának hátterében, és ez egy meglehetősen súlyos, sötét, tépelődő, fájdalmas kompozíció. Ilyen értelemben kapcsolódott ez a mű az őt követő, vagy az ezt követő darabokhoz, mégpedig egy kései Liszt kompozíciókból összeállított 7 darabot tartalmazó, hát ha úgy tetszik, Svithez, amelyet Ránki Dezső tolmácsolt, az Unstern, a balcsillagzat, a Lugubre gondola, a gyász gondola, numero 2-es darab, a bölcsődal, a Wiegenlied, az Infesto Transfigurationis Domini Nostri Jézu Christi, a Mírunk Jézus Krisztus színe változásának ünnepén, a Sancta Dorotea, a Requiemon és az Empromptu. Ezek hol 1870-es, hol 1880-as években keletkezett művek, egészen 1886-ig tart ez a válogatás, mert a Sancta Dorotea például 1886-os keltezésű, de az Empromptu, az utolsóként elhangzott darab, az 1870-2, tehát azért egy viszonylag tág intervallumot fednek le ezek a művek, de meglehetősen egységes a hangvétel, tehát a kései Liszt zongora muzsikának egy nagyon hiteles reprezentációja ez a 7 kompozíció. És ezt követte a Debussy része a műsornak, az Image, aminek ugye az első füzete 1901-ből, illetve 5-ből, tehát 1 és 5 között keletkezett 3 tételből áll, és aztán a második kötet az 1907-es keltezésű, ez 2x3 darab, ez fejezte be a műsort, és Ránki az ő jellegzetes szokása szerint nem adott ráadást. Ez egy hallatlanul magas színvonalú, rendkívül koncentrált, és ha szabad így mondanom, diadalmas technikai virtuózitással előadott műsor. Ránki Dezső szeptemberben lesz 75 éves, nagyon sokan már 50 évesen sem tudnak úgy zongorázni, ahogyan ő. Tehát valami egészen kivételes, brilliáns zongoratudással, és azzal a fajta hihetetlen maximalizmussal, ami mindig ott van az ő játékában, hogy nem enged soha a leges-leges legjobbnak a követelményéből.
És tegyük hozzá, hogy nem olyan nagyon régen egy baleset is érte őt, és ebből felépült, úgy látszik.
Igen, én erről nem tudtam, mindesetre azt tapasztaltam, hogy ez a zongorázás, ez semmifajta technikai engedményt nem tartalmaz, és amíg a zenei koncentrációt illeti, hát arról fogok majd most esetleg néhány szót szólni, az egészen hihetetlenül magas rendű volt. Hát mindenek előtt Haydn, ugye azt a jellegzetes, töprengő, tépelődő, melankolikus hangot nagyszerűen reprodukálta Ránki, ami ennek a műnek, ennek az F-moll variációs sorozatnak a sajátja, és ez nagyon szépen átvezetett Liszthez, tehát Haydnnál itt volt az a karcsú hang, a csengőbillentés, a rajzos dallamformálás, a díszítések, ez a finom arabeszk-szerű megjelenése, ez mind hozzátartozott az előadás lényegéhez, és mind hitelesen képviselte ezt a művet. Na most a Liszt válogatás nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy itt ugye olyan művek vannak, mint a balcsillagzat, a gyászgondola, amelyek nagyon világosan reprezentálják a kései Liszt zongora műveknek azt a fajtáját, amelyik a kopárságra épít. Sokszor az üres hangzások, tehát üres oktávok szólalnak meg, uniszónó dallamok szólalnak meg, az kézisnek nagyon fontos a jelentősége, és az egésznek van egy ilyen hihetetlenül előremutató karaktere, amelynek a hallatán az embernek eszébe jut olykor a korai Bartók, a vázlatók, a 14 zongoradarab, a 4 sirató, vagy a 2 elégia bizonyos részletei, tehát egészen eddig mutat előre ez a zongorastílus, és ennek a szikárságát, azt a fajta csupasz, a redukált eszközökre építő jellegét nagyszerűen kamatoztatta Ránki Dezső, és ismét csak azt lehetett érezni, hogy van egyfajta következetesség a játékában, amely nem enged abból, hogy ezek a művek ilyenek. Tehát lehetne ezeket úgy is játszani, hogy valaki megpróbálja egy kicsit szelidíteni ezt a fajta kései Liszt zongora stílust, itt erről szó nem volt.
És hát hozzá, hogy Bartók nem ismerte ezeket a műveket, általában sokkal később adták közre őket, és hogy nagyon érdekesen hangsorokkal is kísérletezik Liszt, egészen merész dolgokkal.
Hát hogyne, igen. Például az egész hangos skálával, amely átvezet a műsornak a Debussy részéhez, ahol szintén hallunk egész hangos skálákat, de azért még valamit hadd mondjak el, hogy voltak itt másféle darabok is, például a Sancta Dorothea, vagy az Impromptu, vagy a Wiegenlied, amelyek egy szelidebb tónust szólaltatnak meg, fényhatásokkal, pasztelszínekkel is operálva, és ez egy másik fajta előremutató tendencia. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az egyik fajta hangja a Kései Lisztnek mondjuk a 20. századi modernség felé mutat előre, akkor a másik, amelyet Ránki Dezső szintén kongeniálisan érvényesített, tehát ezt a kifinomultságot, ezt a látságot, ez megmutat előre az impressionizmus felé, ha úgy tetszik. És hát ez nagyszerűen érvényesült, ez a kettősség Ránki előadásában, hogy minden egyes darabnak abszolút a saját portréja szerinti zongorázás volt az, amit ő itt elénk tárt, és nagyon világosan megmutatta, hogy abban is nagy a Kései Lisztnek a stílusa, hogy előre mutat, de nem egyfelé, hanem többféle lehetőséget is megmutat a jövő számára. Ez nagyon izgalmas volt. A Debussy műveknél ugye itt rengeteg árnyalat, nagyon intenzív ábrázoló szellem uralkodott Ránki játékában. A legrafináltabb zongora faktúráknak a váltakozását mutatta meg nagyon plasztikusan, nagyon színesen, a futamokat, arpeggiókat, figurációkat, mixtúrákat. Érvényesült az, hogy itt hangulatköltészetről van szó. Kifinomult billentést hallottunk megint, de egészen másfajta kifinomult billentést, mint mondjuk Haydn esetében, rugalmas ritmust, és egy elegánsan tiszta, áttetsző faktúrát, máskor persze foltszerű hatásokat, amelyek szintén nagyon fontosak ebben a repertoárban. Tehát azzal a ismét csak fölényes virtuózitással játszott, amely egyébként mindvégig, mindig funkcionális volt. Tehát az a nagyon lényeges Ránki virtuózitásában, hogy vagy indulatot hordoz, vagy mint ezekben a tételekben azokat az egyéb zeneköltői célokat, amelyek Debussynél előfordulnak, tehát a zenének a különböző tartalmi mozzanatait szolgálja. Hallatlanul magas rendű volt ez a része is a műsornak, és abszolút illeszkedett a zeneszerző stílusához.
Tiéd a kötelesség, válasz.
Hát nem könnyű, esetleg azt mondanám, hogy a Poisson d'Or, az aranyhalak a Debussy suite-ből, az utolsó tétel, az nagyon jól illusztrálja azt a fajta zongorázást, amely itt volt terítéken, de persze ez azt is jelenti, hogy nem csak ilyen zongorázást hallottunk ezen az estén.
Thank you.
Szindbád az ománi tengerész egy érdekes opera magyarországi bemutatójára került sor április 12-én. Várgedőn a mikrofonja előtt K.L. Csaba.
Egy történelmi kitekintéssel hadd kezdjem. Omán szultánja a Oxford Egyetemre járt, és úgy beleszeretett Angliába az opera műfajába, hogy később Ománban a Maszkati fővárosban fölépítette a világ egyik legcsodálatosabb operáját, ami egy kicsit hajaz az 1001 éjszaka meséire, ezt most azért kapcsolom ehhez, mert tulajdonképpen Szindbád egy irodalmi alak, az 1001 éjszaka meséiből lett világszerte ismert. Viszont az omániaknak meggyőződése, hogy ománi származású volt, egy ománi tengerész. Ománról röviden annyit kell tudni, hogy egy több ezer éves kultúra, és mivel az arábiai félszigetnek a délkeleti csücskében van, ezért nagyon komoly a tengerészeti kultúrája, őket tartják a legjobb arab tengerészeknek. Hát azért is lett a cím végül is Szindbád, az ománi tengerész, mert ezzel különbözteti meg az 1001 éjszaka meséi Szindbádjától. Nem csak, hogy ománi kortárzenét nem hallunk, hanem arab opera zenét se. Ugye ez a majdnem nem létező műfaj, hiszen az iszlám nem támogatja a színházba járást, vagy a színházi előadásokat. A szultánnak volt ez a kérése a megnyitó után, hogy szülessen egy olyan mű, ami az ő világukat bemutatja, az ő kultúrájukat. Több évig volt egy ilyen levelezés az operával, hogy akkor mi is legyen a témája a darabnak. A Szindbád az egy nagyon eltalált figura, hiszen az ő személyébe egyesítjük ezt a kulturális betekintést. Az operában van nagy vihar jelenet, megjelenik a legendás ománi hajótípus, és ami nagyon fontos, hogy megjelennek azok a népviseletek, azok az öltözékek és azok az ékszerek, amik jellemzik az ománi kultúrát, csodálatos ékszereket készítenek a mai napig. Sőt, hát megjelenik az illat is benne, hiszen a mirhának és a tömjénnek a fő exportőre Omán volt évezredek óta, és az illatoknak is. Ma is a legfinomabb parfümöket ők állítják elő. A másik oldalról a zene nagyon-nagyon izgalmas, mert Hisham Gábor, a egyiptomi származású, a Királyi Operaháznak a arab művészeti vezetője, ott van egy európai, meg egy arab művészeti vezető, ő szerezte a művet, és hát azt próbálta meg, hogy valahogy az európai operakultúrához tudjon csatlakozni ez a darab. Természetesen nagyon komoly arab zenei motivumokkal, használva arab tradicionális hangszereket, például az oudot, az oud ez egy hosszú nyakú lant. Felkért egy kollégáját, Salah Eldint, hogy írja meg a szövegkönyvet. Ami hát a kettők részéről bravúros vállalkozás volt, mert az opera az olasz nyelvből ered, az olasz nyelv dallamoksága egyszer csak zenévé válik, most ha ilyen költőjén fogalmazunk akkor, és így születik, ugye Monteverdihez kapcsolják az európai vagy olasz opera megszületését. De most az arab nyelv teljesen más, és ugye a prozódia, vagyis a szavaknak a hangokra illesztése, az egy egészen más folyamatot igényel, és hát sokáig nagyon izgalmas kérdés volt, hogy lehet az arab nyelvet prozódiailag európai típusú, de természetesen arab dalamokhoz hozzáilleszteni, és hát sikerült nekik, úgyhogy nagyon nagy élmény ezt hallgatni, mert ilyet ritkán vagy szinte nem nagyon hall az ember. Az olyanek mondták is, hogy náluk mindenképpen ez az első opera, de hogy az arab virágban is nagyon-nagyon ritka, hogy valaki egy nagy operát mutat be. Az, hogy egy ilyen arab világot megteremtsünk, tanulmányozni kellett nekem is Omán történelmét, művészet történetét, az ő hiedelmeiket a zene kapcsán, különböző figurák kapcsán, például van benne egy főbaszorkány, és annyira átélik, vagy annyira benne van az ő mitológiájukban ez a típusú rossz, hogy borzongtak tőle. Nem úgy vették, mint az európaiak, hogy ja, hát egy boszorkány, hanem nagyon erős karakter, nagyon erős zenével van. A szereplő is nagyon jól alakítja ezt, úgyhogy rendesen borzongtak tőle. Másrészt azt is tekintetbe kellett venni, hogy milyen szokások vannak ott. Ehhez kértem is segítséget, mert például a lányok nem érinthetik meg a szerelmüket, csak hogyha összeházasodtak, sőt a saját édesapjukat sem. Elég bonyolult szerelmi kettőst úgy előadni, hogy ugye mi megszoktuk Európában, hogy összebújnak, meg fogják egymás kezét. Hát ezt itt nem lehetett. Aztán a ruhákban és ugye a balett kosztümökben megszoktuk, hogy Európában a fedetlenebb testtel adják elő ezeket a dolgokat. Hát ez szintén nem lehetett. Ilyen apróságok voltak. Egyébként ezek a karakterek nagyon jó voltak megírva, tehát jó volt őket fölépíteni zeneileg, tehát szövegben is jó voltak megírva, és a zenei motivumok is erősítették a karaktereket, meg a különböző összeütközéseket a színpadon. Hát most itt Budapesten érdekes, mert ugye a Magyar Rádió kórusa énekel, és hát meg kell tanulni a rádió kórusnak arabul a különböző jeleneteket, úgyhogy ez egy komoly kihívás. Volt egy dialog coach, egy arab fiatalember, aki tanított őket, és még arra is figyelniük kellett, hogy ománi akcentussal legyen ez előadva.
Eddig tartott az új zenei újság. Várgedi Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Befejező részhez értünk Takács Nagy Gábor születésnapi sorozatában. Ez alkalommal a karmester Mozart és Beethoven alkotásait vezényli a Pécsi Kodály Központ 2021-es hangversenyén, ahol a Verbier Fesztivál Kamara zenekarát irányította. Takács Nagy 70. Hétfőn 20 óra 33 perckor a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában Giuseppe Verdi a Szicíliai Vecsernye című ötfelvonásos operáját ajánlja szíves figyelmünkben László Ferenc. A 2009-es előadás főbb szerepeit Sümegi Eszter, Ulbrich Andrea, Fokanov Anatoli, Horváth Ádám és Cserhalmi Ferenc énekli. A Magyar Állami Operaház énekes zenekarát Kovács János irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra.